Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával, a Krisztus által. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 8. Zsoltár első versét. Elfoglalva énekeljük a 266. dicséretnek mind a 4 versét. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található Mózes második könyvében, a 33. fejezet 12-től 23. versig terjedő szakaszában.
Majd ezt mondta Mózes az Úrnak, lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám veletek megy? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta. Mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr. Itt van itt hely nálam, állj a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Értek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk, megvalljuk, hogy mi teljes szívünkből hisszük, hogy tiéd minden bölcsesség, hatalom, hogy tiéd a dicsőség menjen és a földön. Hogy te vagy egyedül méltó arra, hogy imádjunk téged, hogy te vagy a legfőbb Úr az egész teremtett világ mindenség felett. Magasztalunk téged azért, hogy te, aki szent és igaz vagy, mégis közösséget válasz velünk gyarló bűnös emberekkel. Magasztalunk téged azért, hogy ezen a mai délelőttön is itt lehetünk a te házadban. Olyan jó tudni, hogy mindig úgy jöhetünk ide a templomba, mintha hazajönnénk. Hogy érezhetjük a te szeretetedet, a te irgalmadat, hozzánk való kegyelmedet. És megvalljuk, hogy nagyon nagy szükségünk van erre. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a mi bűneink, nyomorúságaink ellenére is szüntelenül velünk légy. Hogy életünk minden idejét vele tudjuk eltölteni. Mindenható Istenünk, bizony annyi minden változik, annyi minden inok körülöttünk, amit ma nagyon biztosnak hiszünk, az holnap már semmivé lehet, de olyan jó tudni, hogy te biztos kőszikla vagy a mi számunkra, hogy nálad oltalmat találhatunk, és ami már évszázadok, évezredek óta bizonyosság volt a te népednek, az személyesen a mi számunkra is bizonyosság lehet, hogy nálad elrejtőzhetünk, nálad felüdülhetünk, megvigasztalódhatunk, erőt kaphatunk. Várjuk mindenható Istenünk a te szent lelked és ígéd áldását, az úrvacsorai közösség csodálatos, megelevenítő erejét. Várjuk ezeket, hiszen szükségünk van megújulásra, szükségünk van arra, hogy a harcaink között tudjuk azt, hogy mi a mi küldetésünk, mi a mi életünk célja, és tudjuk azt, hogy mi a feladatunk ebben a világban. Kérünk a Te szent lelked vezetéséért, kérünk azért, hogy Te áld meg mindannyiunkat ezen az Isten tisztelten, és az, hogy úgy tudjunk majd elmenni a Te házadból, hogy megtapasztaltuk a Te szent lelked kiáradását, és az erőt, amelyel megerősítesz minket, hogy tudjuk járni az elénk készített utat. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, és mutasd meg nekünk a Te dicsőséges irgalmadat. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket. Áldás békesség! Azt szeretném megkérdezni tőletek, tudjátok-e, hogy szerdán milyen különleges ünnepe volt az egyházunknak, közösen protestáns testvéreinkkel, az evangélikusokkal? Nagyon jó, köszönöm szépen! A reformációt ünnepeltük, az egyházunk megújulásának a napját, és most a reformációnak egy nagyon fontos üzenetét, gondolatát hoztam ide a számotokra ezen a délelőttön. Egy latin kifejezést fogok mondani, így hangzik, soli deo gloria. Ki az, aki hallotta már ezt a mondatot? Nagyon jó. És tudjátok-e, hogy mit jelent? Azt már nem annyira. Így hangzik, soli deo gloria magyarul, egyedül Istené a dicsőség. Ez a reformációnak egy nagyon fontos üzenete volt, hogy a mi életünkben az legyen a legfőbb vágy, hogy Isten dicséretére éljünk, hogy Isten dicsőítsük a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, az egész életünkkel, az imádságunkkal, az Isten tiszteletünkkel. Kálvin János volt ugye a református reformációnak a nagy vezér alakja, és az ő számára is az egyik legfontosabb fohász meg vágy az volt, hogy az életében Istené legyen minden dicsőség. Szeretnék még nektek egy példát hozni, ami engem fiatal koromban, így szinte gyerekkoromban nagyon megragadott. Olvastam egy könyvet egy fiatal nőről, akit 16-17 évesen élt egy szörnyű baleset, aminek a hatására lebénult, és nem tudta mozgatni sem a kezeit, sem a lábait. És aztán a sok tusakodása ugyanezt feldolgozta az életében, ezt a nagyon nagy szenvedést, aközben nagyon fontossá vált számára az Istennel való kapcsolat, és hogy még a szenvedés között is úgy tudjon élni, úgy legyen értelme az életének, hogy Istenre figyeljen, benne higgyen, és neki engedelmeskedjen. Megtanult a szájával festeni, bizonyára ti is láthatok, mert olyan képes lapokat, ilyenkor karácsonykor, amit olyan emberek festenek, akik kezüket nem tudják mozgatni, a szájukkal vagy a lábukkal festenek, és ez a fiatal nő is megtanulta ezt, és minden képére, amikor elkészült, nem a nevét írta rá, hanem azt a kis mondatot írta, hogy dicsérjétek az Urat. Vagyis ennek a kettő betűt, amerikai hölgyről van szó, úgyhogy ezt angolul írta. De ez nagyon megdöbbentett engem, hogy nem csak akkor dicsérhetjük mi Istent, amikor az életünkben minden szép és jó, amikor otthon minden rendben van, az iskolában minden rendben van, és úgy egyáltalán jól érezzük magunkat a bőrünkben, hanem megtanulhatjuk azt az életünk során, hogy mindig ez legyen a legfontosabb. Hogyha éppen öröm van, vagy hogyha éppen sajnos szomorkodunk, akkor is ez legyen az életünk vezérgondolata, hogy dicsérjétek az Urát. Még egyszer elevenítsük fel, ki az, aki emlékszik a latin mondatra, vagy a magyar fordítására. Jó, akkor együtt. Hallom, hogy mert valaki susogja. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Mondjuk el együtt. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Áldás békesség. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 234. dicséret második versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Mózes második könyve 33. fejezetéből olvasom, a 21.-22. verset, és Máté evangéliuma 5. részéből a 13.-tól 16. versig. És ezt mondta az Úr, van itt hely nálam, állj a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Jézus mondja, ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni. Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a vék alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Az elmúlt hét számunkra elsősorban az emlékezés hete volt, hiszen emlékeztünk a reformáció ünnepén nagy elődeinkre, és átgondolhattuk, hogy mit jelenthet ma számunkra a reformáció üzenete, a szüntelenül megújulásra való törekvés és készség. Azután emlékeztünk halottainkra, miközben kimentünk a temetőkbe, és virágot vittünk a sírjukra, és a mai napon emlékezünk a népünk történelmének egy gyászos, szomorú napjára, ami 1956. november 4-én történt. És miközben emlékezünk, úgy, mint az egyház tagjai, az egyház fontos eseményére, úgy, mint egy családnak a tagjai, vagy mint egyének az eltávozott szeretteinkre, vagy úgy, mint nemzetünknek tagjai arra, ami 1956-ban történt, akkor bizony a mi szívünkben nagyon sok kérdés lehet. Nagyon sok kérdés azzal kapcsolatban, hogy vajon az egyházunk mennyire hűséges a reformáció elveihez. Mennyire tudjuk olyan erővel és hatalommal hirdetni Krisztus dicsőségét, az ő csodálatos üzenetét, mint tették ezt eleink annak idején. Vagy miközben sírok mellett állunk meg, ott van a kérdés a számunkra, hogy vajon mi a mi életünk értelme, mi a mi küldetésünk, hogyan tudjuk elviselni a családi tragédiákat, a minket ért fájdalmakat és vesztességeket. És akkor, amikor a 56-os szabadságharc és forradalom leverésére emlékezünk, akkor is ott van a szívünkben a kérdés, hogy mikor lesz a népünk számára is valami olyan idő, amikor nem a szüntelen feszültség, a szüntelen reménytelenség, vagy sok-sok teher az, ami jellemez minket, hanem végre már tudunk úgy ünnepelni, hogy abban öröm legyen, bizakodás és reménység. Áprili Lajos egyik nagyon szép versében, amikor Calvinra emlékezik, az a címe a versnek, Calvin 1535, ezt a vergődést, ezt a kérdést hangsúlyozza, ami talán ezen a héten a mi számunkra is megfogalmazódhatott. Vergődve látja, lát meleg szemével, igazság annyi hőse, hogy zuhan. S kitör a jajszó nyugtalan szívéből, meddig a próba, meddig még, Uram? S feleletül mögötte felmagaslik a véres testű embernek fia. Fény hull sebéből, és a fény zenéje egyedül Istené a glória. Vajon akkor, amikor az egyházunk, a népünk, a családunk iránti elkötelezett emberekként sok-sok kérdés fogalmazódik meg bennünk, meddig a próba, meddig még, Uram, eljutunk-e oda, hogy meglátjuk az érettünk meghalt és feltámadott Krisztus dicsőséges arcát, amiből az erő, a reménység, a kegyelem és az irgalom sugárzik a számunkra. Ez a mai istentisztelet úrvacsorás istentisztelet is. Ott vannak a szent jegyek az Úr asztalán, és arról beszélnek, hogy nem csak a fájdalom, nem csak a csalódás, a reménytelenség jellemzi az emberi életet, hanem van diadal, van élet, van reménység, van erő, mert Jézus Krisztus érettünk hozott áldozata megmutatja számunkra a sok szenvedés közepette is Isten dicsőséges arcát. A felolvasott ószövetségi igeszakaszban Mózes az élő Istennel beszélget. Szinte vitatkozik, és nagyon merészen számunkra talán túlságos merészséggel, bátorsággal kéri az Istent, hogy az ő orcája kísérje el őket, s fohászkodik a mindenhatóhoz, hogy mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Azt a dicsőséget, amit soha senki nem láthatott azért, mert élő ember nem tudja elviselni az Isten szentségének, tisztaságának, tökéletességének látványát. És Mózes mégis nagyon merészen, nagyon bátran odafordul az Istenhez. És ez nem csak kíváncsiság, vagy nem egy olyan elbizakodottság, hogy annyi csodát élt már át Mózes, most egy újabbat szeretne megtapasztalni, amiben senki másnak nem volt része, hanem miközben itt az Istenhez könyörög, az Istenhez tusakodik, aközben elsősorban a népre gondol. Arra a népre, amely éppen egy nagy nyomorúság után van. Milyen döbbenetes az, hogy Isten megszabadította az ő népét, sok-sok csodát vitt véghez érettük. A Sínai hegynél megmutatta az ő szeretetét az ő szövetségében. És ezek után, miközben Mózes Istennel beszélget, a nép bálványt imád, rögtön elfeledkezik Istenről, és olyan bűnt követ el, ami Isten előtt a nép életében a legnagyobb bűnnek számít. Milyen nagy nyomorúság. Mózes milyen csalódott lehetett, amiközben jött a két kőtáblával lefele a hegyről, és azt látta, hogy a nép már is elfeledkezett Isten csodáiról, hogy már is nem tud emlékezni arra, hogy kicsoda az Istene, hanem valami kézzel fogható istenségre, kézzel fogható segítségre vágyik. Milyen nagy mélységbe került a nép a szabadulás után, a legnagyobb mélység volt ez talán az ő életükben. És akkor Mózes imádkozik, tusakodik, érettük az Istenhez. És miközben Isten felajánlja azt a lehetőséget, hogy nem a népet viszi tovább, hanem Mózest, és vele egy új szövetséget köt, akkor is a szívében ez a nagy-nagy vágy van, hogy Isten a népéhez legyen irgalmas és kegyelmes. Most azt kéri, hogy az ő arca kísérje őket a további úton, az új haza, a Kánaán felé. Mózes az Istennel való találkozás, a vele való beszélgetés pillanataiban is nagy-nagy közvetlenséggel, személyes bizalommal fordul az Isten felé. És azt kéri, hogy az Úr orcája legyen velük. Amikor a Szentírásban az Úr orcája kifejezést olvassuk, akkor ez elsősorban azt jelenti, hogy Isten kegyelmesen odafordul a népe felé. És az ő személyes jelenlétének odafordulásának a másik szemléletes teológiai kifejezése pedig Isten dicsősége. És amikor Isten dicsőségére gondoltak, akkor valami rendkívüli fényjelenségre, valami napnál vakítóbb mennyei fényességre gondoltak vele kapcsolatban. Az Úr orcájának és az ő dicsőségének különös jelentősége volt az Ószövetség népe számára, hiszen ez mutatta leginkább az Isten jelenlétét, az Isten irgalmát az ő életükben. Milyen döbbenetes és titokzatos ez az egész kép, igazából akárhogyan próbálnánk ezt racionális módon megérteni, hogy mi is történt itt, milyen különleges élményben volt része Mózesnek, nagyon nehéz, hiszen Isten úgy mutatja meg önmagát Mózesnek és az ő dicsőségét, hogy nagyon sok ilyen emberi képben láthatjuk az ő szeretetét és jóságát. Mózes a kőszikla hasadékába húzódik, és ott Isten még el is takarja őt, megóvja őt, hiszen nem tudná másképpen túlélni az Istennel való találkozást, és szinte csak, mint egy ilyen tükörképként, vagy ilyen vízfényként láthatja hátulról Istennek a dicsőségét. Mózes imádkozott, és Isten válaszolt az ő imádságára. De igazából ez a csoda, ami akkor történt, csak előképe annak a dicsőségnek, ami folytatása lehet ennek a történetnek, amikor a megdicsőülés hegyén ott volt az elváltozott Krisztus, ott volt Mózes és Illés, és készült Jézus a rá váró szenvedésekre. Igazából ott a megdicsőülés hegyén lehetett látni valamit Isten dicsőségéből valóságosan. Jézusban rajzolódik ki számunkra Isten orcája. De hogyha hitben járunk, de ma is hitben járunk, és nem pedig látásban. Néha talán szeretnénk látni a csodákat, különleges Isten élményeket átélni, de csak utólag ismerhető fel, hogy Isten megmutatta dicsőségét, kegyelmét a számunkra. És igazából nem lehet látni Isten dicsőségét, viszont az ige által, a megterített asztal által hirdeti azt, amit ott kijelentett Mózesnek, hogy mi az ő neve, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Isten neve a kegyelem és az irgalom, de abban a csodálatos isteni szuverenitásban, amit a reformátorok is, amiről a reformátorok is nagyon sokat beszéltek, hogy a mindenható Úr dönti el, hogy mikor adja a kegyelmét és irgalmát a számunkra. Mózes szenvedélyesen harcolt azért, hogy Isten a népével menjen, hogy mutassa meg az ő irgalmát. És most átélhette azt, hogy mit is jelent az Isten közelében lenni. Mózesnek minden gondolatát lefoglalta, betöltötte az életének minden pillanatában, hogy Istent minél inkább megismerhesse. Ez volt a reformátorok számára is a legfőbb vágy, megismerni Istent. A heidelbergi K.P. szerint Isten azért teremtett minket, hogy őt igazán megismerjük, szívből szeressük, és vele örökké tartó boldogságban éljünk. És mégis olyan távolinak tűnik sokszor számunkra az Isten. Pont akkor, amikor a bevezetőben mondott kérdések foglalkoztatnak minket. Hiszen ő azt mondja az igében, hogy olyan közel van hozzánk, hogy a hajunk szálait is számon tartja, hogy a mi könnyhullatásainkat, a könnyeinket is felírja. Mégis, miközben mi ma-holnap szinte mindent megismerünk, az élet különleges titkait, géntérképek készülhetnek, tudomány csodálatosan fejlődik, aközben nem igazán fényesedünk az Isten világosságától. A lényének vigasztaló boldog valósága nagyon távolinak tűnik, olykor úgy érezzük, hogy egészen elveszett a mi számunkra. De miközben Istent nem látjuk, nem tudjuk ilyen kézzelfogható valóságban megtapasztalni, mégis kézzelfogható a kenyér, érzékelhető a bor, kezünkbe vehetjük a Bibliát, hallhatjuk Isten szavát. Krisztust úgy ismerhetjük meg, hogyha valóban teljes szívünkben az a vágy van, hogy megismerhessük őt, hogy úgy tudjunk élni, ahogyan előtte kedves. Krisztus sebei azok a szikla hasadékok, amelyekben elrejtőzhetünk, és amelyben elrejtőzve megláthatjuk az ő dicsőségét, és amelynek erejével útra kelhetünk, mehetünk a következő hét feladatai, küzdelmei elé, és végezhetjük a mi feladatunkat, a mi küldetésünket. Csak a megváltó Krisztus arcán láthatjuk meg, hogy milyen arccal néz ránk a minket oltalmazó Isten, és hova akar emelni minket, hova akar eljuttatni minket. Akkor ismerheted meg Isten dicsőségét, hogyha megérted hozzád való irgalmát, és elfogadod az ő kegyelmét. Az hangzott az igében, íme van hely nálam, állj a kősziklára. Vajon testvérem, te hallod-e a hívó szót, a vigasztaló, a bátorító szót? Szenvedő testvérem, bűnökkel küszködő testvérem, kétségbe esett, megfáradt testvérem, hallod-e azt, hogy Isten neked szól, íme van hely itt nálam, állj a kősziklára, és megláthatod az én dicsőségemet. A mi kősziklánk Jézus Krisztus, és hogyha tényleg ő az életünk biztos alapja, ahogyan a reformáció nagy énekében is írta Luther Márton, hogyha ő a mi erős várunk, akkor megtapasztaljuk az élet minden vihara közepette is, hogy van oltalmunk, van menedékünk, van segítségünk. Talán furcsának tűnhetett ez az ige választás, hogy ez a gazdag ószövetségi igéhez hogyan kapcsolódik a hegyi beszédnek nagyon ismert és nagyon szeretett szava, ami elhangzott. Igazából, miközben Isten dicsőségére gondolunk, ugye, az ő csodálatos fénye, világossága juthat nekünk is eszünkben. És milyen döbbenetes Jézusnak a szava, amikor azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Az a ti küldetésetek, hogy Isten világosságát tudjátok magatok körül megmutatni. A tanítványok ugyanazt a méltóságot kapják, mint mesterük, hiszen Jézus mondja, én vagyok a világ világossága. És ezt mondja a bűnös, gyenge tanítványainak is, hogy ti vagytok a világ világossága. Világosság nem önmagáért van, hanem azért, hogy annak a fényében láthassanak, tudjanak cselekedni azok, akiknek világít. Milyen döbbenetes a só és világosság képe. A romlottság ellen adott tartósítást, meg védelmet a só, és a sötétségben hozott fényt a világosság. Bizony azt tapasztaljuk sokszor, hogy a mi világunk, a mi korunk is ilyen romlott, ilyen sötét, annyi nyomorúság van, annyi bűn, annyi erkölcstelenség, annyi olyan dolog, ami csak elkeseríthet minket, és nekünk, mint a föld sójának és a világ világosságának, az a feladatunk, hogy feltartóztassuk a társadalom erkölcsi bomlását, és szétosztassuk mindazt a sötétséget, ami megfertőzi az embereket. Nem rejthetjük el az Isten világosságát és az Isten dicsőségét, hanem úgy kell élnünk, úgy kell cselekednünk, hogy ez valóban Isten dicsőségéből mutasson meg valamit kortársaink, népünk nem keresztjén, nem hívő tagjainak a számára is. Nem lehet nagyobb hivatása a keresztjén embernek, a keresztjén közösségnek, mint sónak és világosságnak lenni ebben a világban. Hogy tudjunk lenni a nemzeti élet sója, és akkor, amikor a mai napon mártírjainkra gondolunk, az ő áldozatukra, akkor gondoljunk arra, hogy ebben a korban, amelyben mi élünk, hogy tudunk a népünk számára ilyen só lenni, amely nagyon pici, nagyon jelentéktelennek tűnik, de mégis meghatározó az íze, meghatározó a hatása, ahogyan a romlás megakadályozza. A családi élet sójává is válhatunk. Azáltal, hogy önfeláldozó szeretettel fordulunk az idős betegeink felé, a gyermekek felé, a fiatalok felé, hogy erre tanítjuk meg őket. És a világ sója lehet a hívő embereknek, mindannyiunknak, akik most itt vagyunk, az ereje és az élete. És milyen döbbenetes ez, hogy már a só az nem látható, csak a hatása érezhető, a világosság nagyon is látható, és nagyon fontos az, hogy sokszor talán nem látszik annyira nyilvánvalóan, hogy mit jelent az, hogy mi az életünkben Krisztust követjük, de a hatása a családunkban, a közösségben, a népünk életében is rendkívüli lehet. És ugyanígy egy pici világosság is, nem ahol van, ott nem marad sötétség, hanem tényleg fényt hozhat. De csak annyira tudunk só lenni, és annyira tudunk fény lenni, hogyha Krisztus él bennünk, hogyha Krisztus világosságában éljük a mindennapi életünket, hogy a körülöttünk levő világ is látni tudjon. Testvérem, nagyon fontos, hogy te legyél a sója annak a földdarabnak, amit az Isten rád bízott. Te légy a fénysugár a környezetedben, hogy te legyél a hegyen épített város, amelyet messziről észrevesznek, és ami olyan pont lehet, ami eligazodást jelent ebben a világban. Légy igazán az, aki Krisztus által lehetsz. Az ígéret földje felé vándorló nép tragikus bukása után mégis megtapasztalja Isten irgalmát és kegyelmét, hogy Isten kész akkor is segíteni, amikor minden elromlott már, kész megújítani a szövetséget, a csőd, az elesettség, a reménytelen sötétség van is körülöttünk sokszor. Isten újat tud kezdeni, tud megújulást adni a számunkra, az egyházban, a családunkban, a népünk körében. De ehhez ránk is szüksége van a mi hivatásunkra, a mi megújuló engedelmességünkre, a mi személyes életünk megújulására. Istennel lehet újat kezdeni, ő akar ma is újat kezdeni, de vajon hajlandóak vagyunk-e mi rá, hogy engedelmeskedjünk, hogy ne csak elrejtőzzünk az Isten oltalmába, hanem tudjunk világítani, mindenki számára láthatóvá legyen, hogy van Istennek népe ebben a városban, ebben az országban. Akkor is, amikor talán az öröm bánatra és gyászra fordul, akkor is, amikor a sok szabadulás és csoda után éppen nyomorúságokat tapasztalunk. Milyen döbbenetes, hogy miközben összetöretett Mózes ott, látva a nép bűnét, ebben az összetöretésben benne van az újrakezdés lehetősége is. És a mi életünkben is. Az élet nagyon sokszor küzdelem és bűnnel való harcot jelent, de ez nem sürgethet el minket. Ahogyan Mózes tudott könyörögni, tusakodni, imádkozni, úgy kezdhetünk mi is újat. És az a nép, amelynek fiai tudnak az Istentől erőt kérni, kegyelmet kérni, amelyek tudatában vannak a küldetésüknek, az minden összetöretés után is újra fel tud kelni. Isten igéje arról beszél, hogy Mózes miközben imádkozott, igazából már kiáltott azért a dicsőségért, ami Krisztusban lett nyilvánvaló. Jézus Krisztus után kiáltott nem csak Mózes, a nép, hanem mi is szüntelenül utána kiálthatunk, hozzá könyöröghetünk. Ő az, aki meg tudja tisztítani és építeni egyházunkat, személyes életünket és népünket is. Egy prédikációs kötetben olvastam egy 1956. novemberében elhangzott igehirdetést, és az igehirdetés végén ezt a kis keresztény éneket idézte az ige hirdető. A gyógyulást, megújulást csak tőled várom. Erőtelen, reménytelen a porbaroskadok, hozzám hajol az irgalom, és új erőt kapok, és újra indulok. Mindenható Isten segítsen mindannyiunkat, hogy mi is tudjunk oltalmat találni az Istennél, hogy mi is tudjunk új erőt kapni, és tudjunk újra indulni. És befejezésről még szeretnék egy idézetet egy Vas Albert versből mondani. Egy bizonyságtétel arról, hogyan rejtőzhetünk el a mi kősziklánk oltalmában. Nagy-nagy rémek üztek, már mindent bejártam, végső menedéknek Istennél megálltam. S lám, az Isten nékem szikla szilárd vért lett, gond meg nem találhat, baj hozzám nem érhet, mert az Isten nékem míg másnak csak támasz, nékem menedékem, végső menedékem. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, az úrvacsorai közösségre készülve a 458. dicséret első és harmadik versének éneklésével. Hallgassátok meg, atyám, fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol, a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítse minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Mennyei atyánk, pállaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, ami kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat mondjuk el bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnben a tartásunk és hitvallás tételünk után, a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy egy szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megállt, és az örök életet, melyet megállt a mi Urunk, Istenünk, ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendel. Énekeljük a 183. dicséretünket, 459-et, és a padokra kitett lapok közül is majd fogunk énekelni.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úr vacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat, aki keresztény rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Mennyei Atyánk, áldunk azért, hogy íme a te irgalmadat és kegyelmedet megmutattad nekünk. Köszönjük, hogy te megbocsátottad minden vétkünket. Köszönjük azt, hogy nálad lehet újat kezdeni, hogy nálad van új élet, új reménység, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Áldunk téged ezért. Köszönjük azt, hogy a kenyér, a bor, amit magunkhoz vettünk, azok a te szent fiadnak, életünk hozott áldozatának az erejét adják a számunkra, az örök életet. Áldunk téged azért, akkor, amikor az elmúlt héten annyit gondoltunk az elmúlásra, a búcsúzásra, a halálra, az élet értelmére, olyan jó, hogy a te szent fiad diadalmaskodott a halál felett, és dicsőségesen feltámadt, és ennek a feltámadásnak a benned hívő emberek mi mindannyian részesei leszünk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük azt, hogy eléd hozhatjuk a mi népünket is. Te látod, hogy mennyi olyan ünnepünk van, amely inkább a fájdalom, a szomorúság, a verességre emlékeztet minket, és ezek az érzések járják át. De köszönjük neked, hogy e között a nép között élete, benned hívő emberek sokasága, és köszönjük, hogy ők mi mindannyian sóként és világosságként áldást tudunk hozni mi nemzetünk számára is. Köszönjük azt, hogy rád bízhatjuk a jövendőt, és könyörgünk azért, hogy minél több ember kötelezze magát melletted, hogy valóban tudja, mi a helyes, mi az, ami igaz, ami világos, ami tiszta, és arra tudjunk törekedni, hogy ebből áldás származzon egész nemzetünk számára is. Mindenható Istenünk, kérünk, légy irgalmas hozzánk, és bocsásd meg a mi bűneinket. Könyörgünk mindenható Istenünk, a mi egyházunkért is. Hálát adunk neked azokért az emberekért, akik előttünk jártak, akik a hitet továbbadták, akik nagyon jó példaképeink lehetnek, akiknek a példája valóban erő a mi számunkra is, a mi küzdelmeinkhez. Kérünk azért, hogy ha tudjunk szüntelenül késznek lenni arra, hogy a te igédhez szabjuk a mi életünket, és szüntelenül késztek legyünk a megújulásra. Ezért epekedünk, ezért könyörgünk, ezt kívánjuk a mi családjaink számára, a mi egyházunk számára, a mi népünk számára. És könyörgünk, hogy te légy különösen a szenvedőkkel, azokkal, akik kórházban vannak, azokkal, akik betegek, akik talán egyedül érzik magukat, Te légy azokkal, akiknek nehéz családi terheket kell most hordozniuk. Kérünk, mindenható Istenünk, hogy a Te irgalmadat terjeszd ki mindnyájunkra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 4 órakor lesz a Gimifi, hétfőn este 6 órakor presbiteri gyűlés, aki még nem írta a meghívót alá, múlt héten kérjük, hogy írja alá, tehát most rendhagyó módon hétfőn este lesz presbiteri gyűlés. Kedden reggel 9 órakor babamama körre várjuk az anyukákat, és este 6 órakor biblia óra lesz. Szerdán délelőtt 10 órakor biblia óra lesz, viszont szerdán este 7 órakor az Ádám kör elmarad. Csütörtökön reggel 8 órakor lesz biblia óra, pénteken 6:30 konfirmáció előkészítő, 7 órakor a dánieli fia alkalma, szombaton 10 órakor konfirmáció, és este 6 órakor az Ézsaiás ifi alkalma. És jövő vasárnap a szokott alkalmainkra hívjuk a testvéreket.
Kedves testvérek, köszönjük a gyülekezet támogató szeretetét és részvételét az októberi hálaadó alkalmakon. Az év végéig tartó további rendkívüli alkalmak időpontjáról a kiáratnál található tájékoztatólap. Még egyszer szeretném fölhívni a figyelmet, tehát, hogy holnap 6 órakor lesz a presbiteri gyűlés, nem kedden, és kérjük azokat a gyülekezeti tagokat, akik érdeklődnek a gyülekezet élete iránt, ők is vegyenek részt. A budafoki esték előadás sorozat következő alkalma november 20-án kedden lesz, tehát több mint 2 hét múlva, téma teremtés és környezetvédelem. Előadóink Karácsony Gábor író festő és dr. Lányi András író filmrendező ökológus. Moderátorunk dr. Mészáros Péter, a Kerületi Zöldjövő Egyesület elnöke. Ismételten hirdetjük, hogy aki úgy gondolja, hogy fönn kéne, hogy legyen az építkezés támogatói listáján, az szóljon nekem, vagy pedig Simon Dorkának. Továbbra is igaz az, hogy a gyülekezeti teremben megtekinthető a templom felszentelésének 80. évfordulója alkalmából szervezett gyerekrajz pályázatnak a kiállítása. Örüljünk neki, és hát előre láthatólag az adventi gyerekműsorig ez látható is lesz. Már múlt héten hirdettük, de nem lehet elégszer, hogy megjelent Demjén Istvánnak templomépítő lelkészünknek a gyülekezet 1940 és 45 közötti történetéről írott könyve, Csodálatos, hogyan segített Isten minden munkánkba címmel, az iratterjesztésbe továbbra is kapható 550 forintért. Mindenkinek sok örömet kívánok a következő héten.
Isten tiszteletünk végén, az áldás vétele előtt énekeljük a 392. dicséretünknek mindaz 5 versét, és utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, és utána fogadjuk az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.